Az az ige, amellyel az imént hallott mellett az Úr ebben az órában a szívünket keresi, megírva található a zsidókhoz írott levél 10. fejezetében, mégpedig a 38. versben, ahol a szerző Isten másút megírt igéjét idézi így. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. A gyülekezet foglalja meg. Tegyük fel, hogy egy ember börtönben van, és felajánlják neki a szabadulást, ha egy bizonyos, igen-igen nagy pénzösszeget letesz, ha kifizeti a váltságdíjat. Tegyük fel, hogy megvan erre a pénze. Ebben az esetben, ha ő valóban szeretne szabadulni, és nem sajnálja rá a pénzét, akkor egy előnyös üzletet ajánlottak neki, hiszen végre szabad lehet. Kifizeti az összeget, és el is felejtheti, hogy börtönben volt. De mi van akkor, ha szeretne szabadulni, viszont egy fillérje sincs, amit felajánlhatna? Ha ez így van, akkor a szabadság ígéretének semmi jelentősége nincs az ő számára. Hiába próbálna bármit is tenni. Ha nincs meg a szükséges összeg, akkor ott marad a börtönben, amíg az ideje le nem telik. Talán még szomorúbb is lesz egy ilyen ajánlattól, mert még inkább ráterhelődik a súly, hogy meg tudnék szabadulni, de nincs rá lehetőségem. Talán még jobban égetné őt a bűneinek a súlya, az, hogy nem tud megszabadulni a börtönből. Sohasem fogja tudni kihasználni a számára felkínált lehetőséget. Egyetlen egy megoldás van ebben az esetben, ha valaki más kifizetné ő helyette ezt a váltságdíjat. Nos, kedves keresztény gyülekezet, ha nem is nagyon tudunk a való világból ilyenekről, hogy egyik ember a másik helyett vagyonokat kifizetne, azért egy valaki ezt mégis megtette még hozzá önzetlenül. Ez történt meg ugyanis a kereszten. Rabságban szenvedő, szabadulást hiába kereső emberek vagyunk mindannyian, akik erre a földre megszülettünk. Mi vagyunk azok, akik börtönben vagyunk és felajántatik a számunkra, hogy szabaduljunk meg onnan egy óriási összegért, de nekünk nincsen semmink, amivel ezt megfizethetnénk. Isten akaratát még félig sem tartjuk meg, és hát így egyre nő az adósságunk ráadásul, egyre több bekerülne az, hogy elengedtessünk. És bűnös származásunk miatt Ádám és Éva bukását örököljük mi is olyan módon, hogy bennünk van a hajlam arra, hogy inkább szembeszegüljünk Istennel sem, mint hogy engedelmeskedjünk neki. Tehát ez sem javítja a helyzetünket, hanem csak rontja. Mi nem tudjuk magunkat ebből a helyzetből sehogyan sem kiszabadítani. Az adósságunk csak nő megállíthatatlanul. Egyes, egyedül a Krisztus az, aki ezt az adósságot maradéktalanul kifizette. A középkori ember Istent kereső, sőt, Istentől rettegő ember volt. Ez a reformáció korának a vége, mondjuk. Luther Márton is ezért lett annak idején szerzetes. Mégsem talált megoldásra, és így írt erről. Mint szerzetes, fedhetetlen életet éltem. Mégis úgy éreztem, hogy bűnös vagyok, a lelki ismeretem nyugtalan Isten előtt. Azt sem hittem el, hogy cselekedeteim gyönyörködtetik őt. Egyáltalán nem szerettem azt az Istent, aki megbünteti a bűnöst. Sőt, valójában gyűlöltem őt. Végül Lutherrel a Szentlélek megértette, hogy nem neki kell az Isten tökéletes mércéjét teljesítenie. Azaz az Isten nem elvárással közelít felé parancsolóan, megsemmisítőleg, hanem a Krisztus keresztjével közelít felé. Úgy tudhatja meg, hogy kifizethetetlen adóssága van, hogy egyúttal már azt is megtudja, hogy ő helyette azt már valaki kifizette. Azaz van szabadulás a jogos rabságból, mert valaki odaadja az ehhez szükséges összeget. A reformáció hónapjának a vasárnapjain hitünk alapigazságaival foglalkozunk. Az úgynevezett reformátori szólák az evangélikusokkal közösen vallott hitigazságok. Két héttel ezelőtt arról szólt az ige, hogy minden, amit tudnunk kell és lehet Istenről, egyedül a Szentírásból tudható meg. Így hangzott ez ékes latin nyelven, sola scriptura, azaz egyedül a Szentírás. Múlt vasárnap a solus Christus igazsága állt előttünk. Egyedül a Krisztus. Ez a Bibliából felismert igazság azt jelentette nekünk, hogy egyedül a Krisztus szerezte meg számunkra a szabadulást, az üdvösséget, az örök életet. Éppen ezért egyedül Istenhez fordulhatunk, és csak tőle kérhetünk segítséget. Sem Szűz Mária, sem a Biblia egyéb szereplői, vagy a katolikus, ortodox egyházak által elismert, bizonyára kiváló hívő emberek, sem pedig elhunyt szeretteink nem segíthetnek rajtunk. Ők mindannyian tehetetlenek a mi sorsunkra nézve, hiszen a saját sorsuk alakulásában is egyedül a Krisztustól függnek, pontosan ugyanúgy, mint mi. A solus Christus, az egyedül Krisztus minden emberi lényre vonatkozik, szerepeljen akár a Bibliában, legyen akár példakép. Segíteni mégsem tud, üdvösséget adni, vagy közben járni, ha már meghalt, hiszen erre nem képes. Krisztustól függnek, mint mi is. A mai csodás igék pedig rávezetnek a következő két igazságra, amelyek egész közel állnak egymáshoz, ezért lehet őket így együtt tárgyalni. Sola gratia és sola fide, így hangzanak a mai igazságok, azaz egyedül kegyelemből, egyedül hit által. Nikodémus hízelegve kezdte a beszélgetést az Úr Jézussal. Hát a beszélgetés igen hamar a Krisztus tanításává nőtt, Nikodémus három kérdés után már meg se szólalt, továbbra már csak hallgatta az Úr szavait. Beköszönése abból állt, hogy elismerte. Azon csodák alapján, amelyeket az Úr Jézus tett, nyilvánvaló, hogy őt az Isten küldte. Szóval Nikodémus és az ő baráti köre elismerik, hogy Jézust az Isten küldte. Ő adja neki a csodákat. Felismerte a Krisztust. Milyen óriási dolog! Mégis ennél többre van szükség. A hit nem pusztán az, hogy elhiszem, hogy van Isten. Nem pusztán az, hogy elhiszem. Jézus nem egy egyszerű ember, hanem őt az Isten küldte. Nagy dolog, ha ezt valaki felismeri és elismeri, de ennél többre van szükség. Éppen erről tanítja azonnal az Úr Jézus Nikodémust. Nem tudom, figyeltétek-e már, nem azon a vonalon megy tovább, amin Nikodémus elindult. Krisztusnak ez általában jellemzője. Mi megyünk a magunk magyarázkodásával, és ő azonnal a lényegre tapint. Ezt mondta Nikodémusnak, azon nyomban a köszönésére válaszul, bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik újjá, nem láthatja meg az Isten országát. Tehát a hit nem pusztán azt jelenti, hogy teszünk egy felismerést, hanem az, hogy ez a felismerés gyökeresen megváltoztatja az egész életünket. Mintha kicserélődnénk, mintha tényleg újonnan születnénk. Nikodémus sajnos félreértette ezt a dolgot. Még viccelődik, és rajta így érdeklődik, hogyan születhetik az ember, amikor vén. Bemehet anyja méhébe, és megszülethet ismét? Micsoda arcpirító gondolat. Jézus azonban még világosabban elárulja neki. Ez az újjászületés lelki természetű. Nem a testünk születik meg még egyszer, hanem az Isten szent lelke szüli újjá a hívő embert azért, hogy újjá lehessen, hogy felülről született lehessen. Így mondja az Úr, bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami szent lélektől született, lélek az. Jézus ellentét párokban akarja megmutatni Nikodémusnak, mit is jelent a lelki újjászületés. Tudjuk, János keresztelt annak idején a pusztában, és sokan mentek hozzá. A víz és a Szentlélek keresztség közötti különbséget kellene tehát elsőként Nikodémusnak felismernie. Keresztelő János a Jordánban keresztelt a bűnbocsánat, illetve a bűnbánat keresztségével. De mit hirdetett? Talán mindannyian emlékszünk. Előttem jön az, akinek én még a sarulya szíját se vagyok méltó megoldani. Én vízzel keresztelek, ő Szentlélekkel fog, ő rá hallgassatok. János keresztsége, és ő ezt bevallotta és hirdette, előkészítés volt arra a keresztségre, amivel a Krisztus kereszteli meg az övéit, arra, ami éppen ott Nikodémussal történik, és ami aztán Krisztus halálában és feltámadásában lett teljes. A lélek keresztségről van itt szó, csak hát ezt a szót nem tudom ki mennyire tud róla, pünkösdisták elég érdekesen szokták magyarázni, de magunk is láthatjuk, hogy itt nem arról az értelemről van szó. Ők azt mondják, hogy a lélek keresztségnek a bizonyítéka az, tehát csak akkor történt meg, ha az ember valamiféle csodatévő erőt kap az Istentől mondjuk. Legalábbis nyelveken szól, de mondjuk profétál, valamiféle különleges, megmagyarázhatatlan élményt él át. Ez szerintük a lélek keresztség. Hát ha jól megnézzük, testvérek, ezen a helyen nem erről van szó, hanem itt az élet, a gondolkodás megváltozásáról van szó. És lássuk be, ez sokkal nagyobb csoda, mint az, hogy valaki elkezd nyelveken szólni, amit a többiek nem is értenek. De még ha értik is. Sokkal nagyobb csoda, amikor egy halálba masírozó embert megfordít az Isten szent lelke, és elindul az örök élet felé, amikor megváltozik az élete, sokkal nagyobb csoda, mint egy-egy ilyen extatikus élmény. Ez az igazi csoda. Mi csoda, ha nem ez? A Szentléleknek a csodája. Lélekkeresztség. Ezután a testi és lelki születés különbségét ajánlja Nikodémus figyelmébe az Úr, ami testtől született test az, és ami lélektől az lélek. A 8. versben pedig arra utal, hogy a Szentlélek munkája láthatatlan ugyan, olyan, mint a szél magát a szelet, soha egyikünk sem látta, de gyönyörűen látjuk azt, hogyha valahol megjelenik, látjuk az eredményeit. Ezt a három dolgot, ezt az összesen három-három dolog közötti különbséget kellene Nikodémusnak megérteni ahhoz, hogy felfogja, miféle újjászületésről beszél az Úr Jézus. Mint az Isten országába való belépés feltételéről. Mi hát ez az újjászületés? Az Istenbe való belekapaszkodás. Nem csak felismerem Krisztusban az én megváltómat, hanem elkezdem őt követni. Ráfigyelek, tőle tanulok, és amit megértett velem, azt a gyakorlatban is vállalom. Isten vezetése szerint megváltozik az életem. Itt már csak az a kérdés, hogy ez hogyan történik és kivégzi. Nos, aki születik, annak nem túl sok tennivalója van, ellentétben azzal, aki szül. Ez így van a biológiában, és lelkileg is így van. Istennek a szent lelke végzi az újjászülésünket. A hogyanra pedig ez a válasz. Hív bennünket az Isten a Biblia szavai által, hogy keressük őt, hogy gondolkodjunk róla. A Bibliával azután eljuttat oda, hogy belássuk, milyen sok bűnünk van, és mennyire semmit sem tehetünk, hogy jóvá tegyük valahogy őket. És erre aztán azt a választ is megadja, hogy Isten Jézus Krisztusban eltörölte a most még egyre növekvő adósságunkat. És amikor mindezt nem csak tudjuk az eszünkkel, hanem el is hisszük, azaz élet fontosságúnak érezzük, és a szívünk emiatt hálára indul az Isten iránt, úgyhogy hajlandók vagyunk megváltoztatni a gondolkodásunkat és az életünket, akkor lettünk az Isten újjászült gyermekei. A hit nem a megismert igazságok igaznak tartása, hanem annál több. Hadd világítsam ezt meg megint egy Luther Mártontól vett idézettel. Ugye tudjuk a reformációban ezt a sola fide tanítást, ezt mivel ő volt az első úgymond nagy reformátor teológus, ezért ezt ő dolgozta ki. Calvin azután a megszentelődés tanával vitte tovább ezt a tanítást. Szóval Luther így írja, akinek nincs hite, az olyan, mint az az ember, akinek át kell kelnie a tengeren, de annyira fél, hogy nem bízik a hajóban. Így hát ott marad, ahol van. És sohasem menekül meg, mivel nem száll fel a fedélzetre, és nem kell át. A hit tehát nem csupán az, hogy meg vagyunk győződve a hajó létezéséről, hanem hogy rábízzuk magunkat, fölszállunk, és megyünk vele a cél felé. Szól a fide, egyedül hitáltal, ezt jelenti. Istenre, a Bibliában nekem adott ígéreteire egészen rá kell magam bízni. Nem elég azok létezéséről tudni. Nem elég azt hinni, hogy Isten létezik, mikor mondják az emberek, én Isten félő vagyok. Tudsz-e valamit az Istenről? Hát a jókat megjutalmazza, a rosszakat megbünteti. Mennyivel nagyobb kérdés ez ennél? Hiszek abban, hogy van Isten. Jakab 2.19-ben olvassuk, hiszed, hogy egy az Isten, az ördögök is hiszik és rettegnek. Testvérem, nincs különb hited, mint az ördögöknek, ha csak ennyit hiszel, hogy van Isten ennek a világnak, és nem tudsz róla, és nem hiszel róla semmi többet. Rá kell bízni magadat a láthatatlan és mégis jelen lévő Istenre, aki a Bibliával megszólít, aki a Szent Lelke által van jelen közöttünk, élő kapcsolatban vagy vele, ez a hit. Ez az újjászületés is. Nikodémus igen jól ismerhette ugyan a Bibliának az akkor már meglévő ószövetségi részét, de nem bízta rá magát Istenre szíve szerint, hanem inkább magában bízott, a tapasztalataiban, a befolyásában, a hatalmában. Az egy Istenben kellett volna. Erre figyelmeztette Krisztus. Bízza ő rá végre magát, a sorsát, a szeretteit, életét és halálát is. Nem elég az ismeret, az igaznak tartás, az is hit végül is, mikor azt mondom, hogy igaz az, ami a Bibliában van. De az a hit, ami az üdvösség útja, az az a hit, amikor az szerint is élek, amikor rábízom magam az Isten Bibliában leírt ígéreteire, vagy azok én rám is igazak. Figyeljünk még egy kicsit a mai másik szólánkra is, szól a grácia, azaz egyedül kegyelemből. Nagyon jól tudjuk, hogy egy kisgyermek sincs abban a helyzetben, hogy önmagát létrehozza és megszülettesse. Ez teljesen kívül áll az ő hatókörén, ő elszenvedi ezeket a dolgokat. Éppen ehhez hasonlítja igazából a lelki újjászületést is az Úr Jézus. Ezt mondja, ugyanis a szél arra fújja, merre akar. Hallod az zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől, a Szent Lélektől született. Azaz újjászületés Isten Szent Lelkének a munkája. De hogy kit szül újjá az Isten Szent Lelke, az nem a mi viselkedésünktől függ. Szóval nem igaz az sem, hogy Isten a jókat megjutalmazza, a rosszakat megbünteti. Ugyanis nincsenek jók. Elárulom nektek azt, amit erről a Biblia tanít. Amíg nem szült újjá a Szentlélek, addig biztos, hogy a legjobb szándékú cselekedeteink sem lesznek kedvesek Isten előtt. Azért nem, mert nem a neki való engedelmességből tesszük őket. Istennek kell inkább engedelmeskedni, sem mint embereknek. Ha egy hit nélkül élő ember jót tesz, vagy legalábbis úgy érzi, hogy jót tesz, és lehet, hogy tényleg segít másokon, önzetlen, példakép az élete, ismerünk ilyeneket. Mégis lássuk meg jól, és magunkba nézzünk most, ne a többiek életét vájkáljuk. Amögött, ha valaki jót tesz, mi szokott megfeszülni? Lehet, hogy az, hogy szeretné, ha a többi ember elismerné őt. Ha őt olyan rendes embernek tartaná. Vagy mondjuk jól nevelték őt a szülei, és a szülei iránti tiszteletből igyekszik tisztességesen viselkedni. Ezek szép és jó dolgok, de az Isten ennél többet kér tőlünk. Neki való engedelmeskedést. És amíg nem foglalkozol Istennel, mert nem ismered, mert nem hiszel, nem bízol benne, addig, ha nagyon jó dolgokat teszel is, azok az ő szemében mégsem fognak jó cselekedetnek számítani, mert éppen a lényeget elvétetted, ő vele egyáltalán nem foglalkozol. Szóval semmink nincs, amire az Isten azt mondhatná, jó, jó, te jobb vagy, mint a másik, téged újjászüllek a szent lelkem által. Nincsen ilyen. Van különbség az emberek között, de a legjobb ember sem tett le ahhoz az asztalra semmit, hogy őt az Isten újjászülje. Ez a kiválasztás teljesen és tisztán az Istennek a joga. És mindenkinél, akinél megtörténik, kegyelemből történik meg, nem azért, mert az illető ember ezt megérdemelte. És aztán ugyanez a helyzet az örök élettel, az üdvösséggel is. Egyetlen egy ember sem üdvözül azért, mert mikor az Isten lelkével újjászülettetett, onnantól fogva ő neki már nincsenek bűnei. Mert jó ember lett belőle, mert jól viselkedett, és megkapja ezért az örök életet. Nincs ilyen. A Biblia nem ismeri ilyet. Az újjászületett embernek is vannak bűnei. Lesznek is mindig, amíg a földön él. Hogy ezek megbocsáttatnak neki, az tisztán az Isten Krisztusban adott kegyelme. Ezt a kegyelmet tudja megragadni a hite karjával a hívő ember, az újjászült ember, hogy megint egy reformációkori fogalmat használjak, a hite karjával ragadja meg, belekapaszkodik az Isten ígéretébe, hogy a Krisztus azt a büntetést már megkapta. Tehát a bűnös, de ebbe az ígéretbe belekapaszkodó ember már nem fogja még egyszer megkapni ugyanazt a büntetést. Hát ennél a résznél szoktak az emberek nagyon mérgesek lenni. Lehet, hogy benned is felébred valamiféle önérzetesség most, hogy az ige arról beszél, hogy Isten joga, ez a Szentlélek általi újjászülés. Különösen a mai világban, amikor arra vagyunk tanítva, nevelve, szoktatva, hogy a jogaink az egekig érnek, persze a gyakorlatban aztán nem, de hangoztatják, kötelesség az meg sehol sincs. Mérges a mai ember, hogy lehet, hogy az Isten dönti el, hogy ki születhet újjá, hogy kiből lesz az örök élet várományosa, a mennyei haza polgára. Kedves testvérem, először is hadd intsenek önmérsékletre. Azért mégiscsak az Isten az Úr. Döntései jogát nem vitathatjuk el. De sovány vigasz lenne, ha csak ennyit mondanék nektek. Ezért azzal folytatom, hogy arra, hogy elvitassuk az Istentől ezt a döntési jogot, nincs is szükség. Ugyanis ő jó döntéseket hoz. És erre bizonyíték is van, gondolj bele, milyennek ismered az Istent a Bibliából. Olyannak, aki ide-oda sakkozik az emberekkel, és őt nem is érdekli igazából ez az egész, jót nevet mások tragédiáján. Ilyennek ismerjük az Istent a Bibliából. Nem ilyennek ismerjük őt, hanem milyennek. Olyannak, aki a saját fiában kifizeti a saját maga felé fennálló tartozásodat nekem meg neked, és ezzel szerez nekünk utat az örök életbe. Ezt azért csinálta az Isten? Hogy valakiket megtagadjon, kizárjon onnan, ezt gondolod? Az Isten nem visszaél a hatalmával, hanem a te és az én érdekemben él vele. Erről szól az egész Biblia, az Ábrahám kiválasztásával, Ádám és Éva megteremtésével, a Krisztus kereszthaláláig, feltámadásáig és a pünkös csodájáig. Erről szól a Biblia. Az Isten mindent azért tett, hogy ebből a világból, aki csak lehet, az a mennyei hazában örök boldogságra találjon. Igen, ő dönti el, hogy kit szül újjá lelke által. De ő a legkegyelmesebb döntéshozó. Nem is tudunk mi ilyet még csak elképzelni sem. Szóval nem azt kell firtatni, miért ő dönt az újjászületésünkről, mert nála a legjobb helyen van ez a döntés. Ha tehát magadért aggódsz, vagy valamelyik szerettedért, vagy ismerősödért, akkor szabad az Istenhez imádkozni a Szentlélek újjászülő kegyelméért. Szabad a Bibliát forgatni, és szabad imádkozva gondolkodni a benne kijelentett igazságokon. Nem kell vetenni a polcra, hogy hát akkor engem nem választott ki az Isten. Vagy ha engem nem választott ki, akkor én erre megyek, ő meg arra. szabad keresni az Isten útját. Szabad magadtól megiszonyodni, kedves testvérem. Úgy magadba nézni, hogy ki vagy te az Isten szemében. Szabad beleborzonganod abba, hogy a kereszten neked lett volna keresni valót, meg nekem is. Nem pedig annak az ártatlan Krisztusnak, aki ott volt. Így hallottuk, Isten mondja, az én emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. Az újjászületett embernek megváltozik a viselkedése, mert az Isten hozzásegíti őt, hogy felismerje a Biblia igazságait, és rájuk bízza magát. És aztán ezen az úton megyünk és haladunk. Nem maradhat el, hogy megváltozzon az életed. Az újjászült ember már nem a maga örömére él, hanem megváltozik a nézőpontja, ő már az Isten örömére él, és az az ő öröme, ami az Istennek öröm. Isten újjászül szent lelke által, akkor, amikor megérzed, te vagy a keresztre ítélt, megmenthetetlen ember, akit Isten Krisztusban mégiscsak meg akar menteni. Hiteddel megragadod ezt a dolgot, rábízod magad Istennek erre a kijelentésére. Azt mondod magadban, íme, én elfogadom Istennek a Bibliában kijelentett kegyelmét. Igent mondok rá, és innentől e szerint igyekszem élni az életemet. Nem azért üdvözülsz, nem azért szeret az Isten, mert újjászületésed után tökéletes leszel. Mert nem leszel az. Továbbra is, mindvégig Isten kegyelmére vagy bízva, és csak abban a hitben juthatsz el a célig, hogy Krisztus helyetted tökéletes. Te nem vagy az, de ő helyetted tökéletes. És az Isten az ő tökéletességét neked tudja be. Mert a Krisztus helyettesített téged az ítéletnél is, meg a büntetés elszenvedésénél is. Ha elfogadod azt a tényt, hogy nem te szabadítod meg magad, mert te arra rászorulsz, de nem vagy képes, hanem azt az Isten tette meg helyetted. Ami egy ordító igazságtalanság, mert azt szenvedett, aki semmi bűn nem követett el. Ha elfogadod, hogy miattad történt mindez is rád érvényes, akkor tudsz az Isten országába jutni. A hit karjával megragadni az örök életet. És ez csak ezen az egyetlen egy úton lehetséges. Kedves testvérem, Isten kegyelme szerint nyitogatja a szívünket, nyitogatja a fülünket a Biblia igéi által. Azért vagy itt, mert az Isten hívott. Mert ő a gyermekévé akar újjászülni. Figyeld meg, Nikodémust, milyen komolyan veszi az Úr Jézus. Nem mondja azt neki, na te talpnyaló, menj innen. Azt sem mondja neki, jó helyen érdeklődsz. De hát miért vagy ilyen értetlen? Menjél még egy kicsit tanulni. Komolyan veszi őt. Válaszol a furcsa felvetéseire. Hát pont így teszi ezt veled is. Vállal téged az Isten. Ő hívott, mert újjá akar szülni. Ha már megtette, legyél neki mindörökké hálás, mert ő adott életet neked, örök életet. Ha pedig még nem tette meg, mert nem érzed az életedben, hogy rábíztad volna magadat Istennek erre az ígéretére, hogy Krisztusban van az üdvösség, nem pedig abban, hogy te tökéletessé váljál. Akkor kérd őt, keresd, hogy segítsen belekapaszkodni a Krisztus tetteibe, magába a Krisztusba. Mert nem elég, hogy tudod, hogy van hajó, amivel át lehetne kelni a tengeren, hanem bíznod kell ebben a hajóban, rá kell lépned, és vállalnod kell az utazást. Isten nem fog becsapni, bárhogy is alakuljon az életed. Ő melletted lesz, és Krisztusért befogad az örök hajlékokba. Szól a grácia, egyedül kegyelemből, szól a fide, egyedül hitáltal. Fogadd el Isten kegyelmét hittel, és ne magadban bíz. Amen.